Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A 299. számú énekünk első két verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 299. számú énekünk első és második verszakát, az első verszak így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Téged azért, Istenünk, hogy ezen a bűnbánati Isten tiszteleten is megjelenhetünk a Te színed előtt. És köszönjük, hogy úgy gondolhatunk reád, mint a zsoltáros, mint őriző pásztora, aki gondoskodott testi és lelki szükségeinkről, aki az igazság ösvényén vezetett bennünket, aki felüdítette lelkünket, akkor, amikor tele voltunk aggodalommal, akkor, amikor fájdalom volt a szívünkben, aki az igazság ösvényén vezetett bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy nem maradsz el tőlünk, hanem egészen közel akarsz jönni. Azért, hogy a veled való találkozásban igazán szembesülni tudjunk vétkeinkkel, gyarlóságainkkal. Hálát adunk, Istenünk, azért, hogy nekünk már nem kell állatokat feláldozni a mi vétkeinkért, hanem a Te egyetlen fiadat, Jézus Krisztust, az Isten báránya jött el közénk. Azért, hogy ne maradjunk meg a vétekben, a sötétségben, a bújdosásban, hanem teljességgel a Te világosságodra jöjjünk, és a Te világosságodnál és fényednél teljességgel megtisztuljunk. Köszönjük Neked, Istenünk, hogy bölcsességet is kész vagy adni a mi életünkre nézve, a mi életünkre tekintve. Mert annyiszor, Istenünk, nem tudunk eligazodni, annyiszor nem tudunk különbséget tenni a jó és a rossz, a helyes út és a helytelen út között. De köszönjük, hogy Jézus Krisztusban utat mutatsz nekünk. Köszönjük, hogy most ígéd által, szent lelked által kész vagy megjelenni itt közöttünk. Úgy, ahogy egykor Jézus Krisztus megjelent a tanítványoknak, és békességet vitt az ő békétlen szívükbe, ezt kész vagy most is hitünk által megcselekedni. Kérünk, Istenünk, hogy cselekedj hatalmasan, mutasd meg a Te hatalmadat, és Te légy az, aki teljességgel megváltoztatod a mi szívünket, ami értelmünket, egész életünket. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőled, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Készünk az ige meghallgatására az előbb énekelt énekünkkel, a 299. számú énekünk 3. és 4. versszakát énekeljük. Örök kőszára állva a lelkem megpihen. Istennek ígéjét, ugyanint az írva található a Máté evangélium a 26. fejezetének 14-től 16-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Máté evangéliumából a 26. fejezetből 14-től 16-ig terjedő verseket. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz ment, és azt mondta, mit adnátok nekem, ha a kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstpénzt számoltak ki neki, és ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Kedves testvéreim, most felolvasott bibliai ige szakasz alapján hadd emeljek ki újból 3 olyan gondolatot és üzenetet, amit az Úristen a szívemre helyezett, és amivel kapcsolatosan hiszem azt, hogy most egyen-egyenként ezen a bűnbánati alkalmon kész megszólítani bennünket. Mind a 3 üzenet valamiképpen Júdásnak az alakjához kapcsolódik. Az első igazából azt tükrözi, hogy nincs tökéletes és nincs tiszta közösség vagy gyülekezet. Akkor, amikor visszagondolunk az első pünkösdre, azt láthatjuk, hogy valóban akkor jön létre az első közösség és az első gyülekezet. Tudjuk azt, hogy Péter prédikációjára megtérnek, megkeresztelkednek, és azóta tudjuk, hogy bizony vannak olyan gyülekezetek, amelynek sok tagja van, több száz vagy több ezer tagja. Azóta nagyon sok gyülekezet van, amely Krisztusnak a nevét követi. És akkor, amikor erre gondolok, akkor sok esetben az a veszély fenyeget bennünket, hogy amikor nagy tömeg van, amikor nagy a gyülekezet, számbelileg is, akkor mindig fennáll annak a veszélye, hogy közöttük nem mindenki Krisztusnak a nevét vallja személyesen, hanem sokan vannak, akik csak színleg, vagy névileg keresztjének. Ha visszatekintünk most Jézus Krisztusra, akkor azt láthatjuk, hogy a tanítványi kör az első gyülekezet. Még pünkös nem érkezett el, de már Jézus Krisztus létrehozza a kisebb közösséget, a kisebb gyülekezetet, a tanítványi körből. Ő maga választja ki ezeket a tanítványokat. És mégis azt láthatjuk annak ellenére, hogy Jézus válassza ki. Mégis van egy Júdás, van egy áruló, van egy olyan ember, aki botránkozást hoz, és szégyent Jézus Krisztusnak a nevére. Úgy gondolom, testvéreim, hogy ezzel nekünk mindig józanul számolni kell. Hogy ott, ahol létrejön egy gyülekezet, egy közösség, az sosem teljességgel tiszta, és nem teljességgel tökéletes. Pedig gondoljunk bele, mennyi élményében volt része Júdásnak. Jézus Krisztus, úgy, ahogy a többi tanítvány, őt is kiválasztotta. Neki is megadta a lehetőséget, az esélyt arra, hogy elinduljon az üdvösségnek az ösvényén. 3 éven keresztül mennyi csodálatos dologban lehetett része Júdásnak. Átélte és megtapasztalta, hogy hatalma van az Isten fiának lecsendesíteni a tenger, megsokasítani az eledet, és feltámasztani a halottakat, és élővé tenni őket. Egy milyen csodálatos élmény lehetett Jézusnak a prédikációját hallani, a tanítását. Aztán sok olyan élményben lehetett része Júdásnak, amit nem rögzít a Szentírás, nem részletez, de amiben megint része volt. És annak ellenére, hogy Jézus Krisztus kiválasztja ő tanítványának, sok mindenben részesíti, lelki élményekben, mégis valamiképpen elszakad, és átpártol a másik oldalra. Tudjátok, azon gondolkodtam el, hogy azok, akik itt vagyunk, tudom, hogy sokunknak az életében ugyanígy megjelent Jézus Krisztus. Ugyanígy kiválasztott bennünket. És sok kiváltságban volt már részünk. Nem mondhatjuk azt, hogy csak keresztekben, szenvedésekben. Hanem sok olyan alkalom volt, amikor egy ember úgy szólott hozzád, hogy abban az Isten szavát hallottad. Vagy úgy jöttek a szenvedések, a próbatételek, hogy nem tudtad, hogyan fog abból kijönni. És az Úristen szépen elrendezte életednek sorát. Megélted, átélted, megtapasztaltad, hogy az Isten hatalmas, az Isten erejével jön, csodát tesz, kész feltámasztani a halott szívedet és a halott lelkedet. 3 éven vagy 30 éven keresztül közelségében vagy, és eljöhet az a pont, amikor a sátán úgy kísért meg, hogy teljességgel átkerülsz a másik oldalra. Talán kezdetben csak úgy, hogy maradósi kezdesz, már nem jössz el bizonyos alkalmakra olyan rendszerességgel, mint annak idején. Vagy az is lehet, hogy a hitednek lángja egyre inkább kialszik, és elmaradsz attól a közelségtől, amiben pedig megvoltál. Üdvözölni viszont csak az fog, aki mindvégig kitart álhatatosan Jézus Krisztus mellett. Testvéreim, az ígének ez az üzenete mindenképpen figyelmeztet. Vigyázni kell, és álhatatosan őrködni, hogy árulókká, júdásokká ne váljunk. De hadd menjek még egy lépéssel tovább. Nem csak abban a tekintetben nincs tökéletes gyülekezet, hogy a 12 közül egy ördöggé lett valamiképpen, hanem abban a tekintetben sincs, hogy a többi tanítványnak is megvolt a maga gyarlósága. A többi tanítványnak is megvolt a maga gyarlósága. Egy alkalommal Péter elkezd pletykálkodni Jánosról, és Jézus elcsitítja, hogy ez nem a te gondod, és nem a te bajod. Vagy tudjuk, hogy a két testvérpár, Jakab és János, hogyan versengenek az első helyért. Hadd üljünk egyikünk a jobb kezet, másikunk a bal kezet felől. Hadd legyünk mi azért vezetőbbek, mint a többi tanítvány. Ott van a versengés, ott van a gőg, hogy sok mindent már megéltél, sok mindent már megtapasztaltál. mégiscsak előrébb jutottál. A másik azért húzza meg magát, mert ő még nem tapasztalt meg annyit, amennyit én. Hányszor ez a versengés, ez a gőg felüti a fejét közösségekben is. Vagy ott van Tamás. Jézus Krisztus feltámad, Tamás első alkalommal nincs ott, és azt mondják a tanítványok, hogy pedig Jézus feltámadt, láttuk az Urat. Láttuk, hogy megjelent a középen. És annak ellenére, hogy Tamás ezekkel a tanítványokkal 3 éven keresztül együtt van, szolgatásai, mégsem hisznek neki. Mégsem hisz ezeknek a tanítványoknak. Hanem azt mondja, hogy csak, ha úgymond az én kedvemért újból megjelenik Jézus Krisztus, ha az ujjaimat a sebeibe bocsáthatom, akkor fogom elhinni, hogy ő feltámadt. Ilyen volt az első gyülekezet, Krisztusnak a tanítványi köre, és sok esetben ilyen a miénk is, hogy van olyan helyzet és pillanat, hogy valami fáj, hogy tövisek kapsz, hogy megbotránkozol ebben vagy abban a testvérben. Van olyan, hogy talán te akarsz versengeni és az első helyre ülni. És tudjátok, az, aki nem számol ezzel, aki úgy gondolja, hogy csak tökéletes gyülekezet és közösség van, aki nem számol ezzel, hogy bizony vannak itt gyarlóságok is, az előbb vagy utóbb óriásit fog csalódni. És a csalódás nyomán megkeseredik, és ott hagyja a régi gyülekezetét talán, és átmegy egy másikba. Abban a reményben, hogy az majd tökéletes gyülekezet lesz. És eltelik talán 3 hónap, vagy 3 év, és észreveszi, hogy ott is vannak gyarlóságok. Ott is vannak konfliktus helyzetek. És ha ezzel szembesül, akkor mit tesz? Megint tovább megy a harmadik, meg a negyedik gyülekezetbe? Mikor fogja megtalálni a tökéletest? Tudjuk azt, testvéreim, hogy ebben a földi világban nincs tökéletes gyülekezet. De amikor szembesülünk önmagunk meg egymás gyarlóságaival, mindig kérdés az, hogy mit teszünk. Még jobban a sárba tiporjuk a másikat, még jobban a fejéhez vágjuk a törvényt ítélkezően, vagy pedig tudunk szeretetteljesen, türelmesen, megbocsátóan odafordulni. És úgy, ahogy Isten adott nekem még egy esélyt, hogy én milyen jogomból fakadóan nem fogok majd adni a másiknak még egyet, hanem hátat fordítok. Úrvacsora vételre készülünk. És jó, hogy az Istennel való kapcsolaton túl egy picit valóban rendezzük az egymással való kapcsolatunkat. Hogy talán még mindig vannak olyan személyek, akikkel kapcsolatosan haragot érzel, jó időnként talán imádságba hordozni azokat a személyeket, akik időnként a padban előtted vagy hátad mögött ülnek, és így menni, és így épülni, nem tökéletes a gyülekezet, de így épülhetünk egyre inkább a tökéletesség felé. A másik gondolat, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy mi okozta Júdásnak ezt a tettét, hogy tudniillik elárulta Jézus Krisztust. Mi okozta? Nyilvánvalóan egyfelől a 30 ezüst pénznek a kérdése jön előtérbe. A pénz szerelme. Tudjuk azt, hogy Júdás a tanítványi körnek a pénztárosa volt. Ő volt az, aki rendezte az anyagi jellegű dolgokat. Meg az előző történetből olvassuk azt, hogy valaki megkeni Jézusnak a fejét olajjal. És ott felháborodnak a tanítványok. Hát milyen pazarlás ez? Jézus Krisztusnak a fejét olajjal megkenni. Gondoljunk bele, testvéreim, annak az olajnak az ára, az igazából egy embernek az évi keresete volt. Valóban nem lehetett olcsó. És a többi tanítvány Júdással együtt felháborodnak, hogy azt az olajat, drága olajat Jézus Krisztus fejére öntik. És ebben a felháborodásban Júdás fejében nem csupán az lehetett, hogy annak az árából sok szegényen lehetett volna segíteni, hanem benne lehetett megint a lopás vágy, hogy abból egy bizonyos részt eltegyek magamnak. Meg lám itt is elmegy a főpapokhoz, És ő a kezdeményező. Ő az, aki igazából felajánlja, hogy akkor mekkora összeget adtok azért, hogy én Jézus Krisztust eláruljam. És tudjuk, hogy 30 ezüst pénzért árulja el, ami abban az időben egy szolgának az ára, egy rabszolgának az ára volt. És nyilván itt nem az a kérdés, hogy csak ennyire tapsálta Jézust. Egy szolgának az áráért adta el. Azt a Jézust, akinek az életében sok mindent látott, aki által épülhetett, akiben megláthatta az Istennek hatalmát. Hanem nyilvánvalóan itt az a kérdés kerül előtérbe, hogy bizony vannak olyan értékek, amiket nem lehet pénzben kifejezni, és amiket sohasem szabad áruba bocsátani. Vannak olyan értékek, amiket nem lehet pénzben kifejezni, és nem szabad áruba bocsátani. Júdás ezzel a tettével elárulja az Istent, meg elárulja a hitét is. Valamiképpen eladja az üdvösségét ilyen módon. De ezen túlmenően elárul egy embert is. Egy másik evangéliumban így nevezi Jézus Krisztus Júdást, hogy barátom vagy, mint az én barátom. És ezen túlmenően eladja a lelkét is. Azáltal, hogy a hitét feladja, a saját lelkét is odaáldozza. És ilyenkor mindig bekormozódik a lelkünk, és mindig sötétségbe borul valamiképpen. Én ezt érzem ennek a tettnek a legfőbb gonoszságának, hogy anyagiakban próbált gondolkodni olyan kincsekről, amelyek más síkhoz tartoznak. És akkor, amikor ezt tesszük, amikor mi is áruvá változtatjuk azt, ami pedig Istentől jövő lelki, mennyei kincs, akkor mindig csiralmas üzletet kötünk. Áruba bocsátjuk azt a lelki kincset, amit Krisztustól kaptunk ajándékképpen, és anyagi síkra degradáljuk. Érezte ezt Júdás is. Nem sokkal utána vissza is dobja a pénzt, mert érzi, hogy égeti a kezét, meg égeti a lelkét és a szívét, hogy pénzben akartam kifejezni azt, ami lelki kincs. Sohasem szabad eladni a hitünket, se a becsületünket, se az emberségünket. Jézus Krisztus nagyon nagy drága árat fizetett. Nem 30 ezüst pénzért és aranyért váltott meg, hanem tudjuk, hogy ez ő drága vérén, amit nem lehet pénzben kifejezni. Nem boldogította a Júdást úgy, ahogy bennünket sem boldogít, ha ilyet teszünk, hanem az gazdagít, ha őrizzük a hitünket, és becsüljük azt az Isten, aki bennünket ilyen módon megváltott. Van egy másik mozgatórugó, ami egyértelműen a pénz. Alapvetően a pénz nem jelent problémát, hanem akkor van a probléma, amikor a pénz szerelme üti fel a fejét az én életemben. Tehát annyira hozzá ragad a lelkem, annyi mindent ebben mérek, hogy ez határozza meg teljességgel az életemet. Hozzátapad a lelkem, e körül forognak a gondolataim és egész életem. De ezen túlmenően van egy másik mozgató rugó is, ami miatt Júdás elárulhatta Jézus Krisztust. Ezt pedig így tudnám megfogalmazni, hogy a csalódás. Csalódott Jézus Krisztusban. Miért mondom ezt? Azért, mert úgy, ahogy Izrael népe egy bizonyos dolgot képzelt el a messiásról, ugyanígy ez élhetett Júdásnak a szívében is. Hogy tudnélik, eljön az a messiás, aki politikailag fog majd bennünket felszabadítani a római iga alól. Jézus Krisztus sok mindent tett, cselekedett, tudjuk azt, hogy megsokasította a kenyeret és a halat, lecsendesítette a tengert, bevonult dicsőségesen Jeruzsálembe, és Júdás arra gondolt, hogy egyre inkább felfelé fog ívelni Jézus Krisztusnak a pályája földi síkon. És aztán nem ez történik, nem földi síkon akar csúcsra kerülni, hanem tudjuk azt, hogy a kereszt áldozatát kell hordozni a szenvedések útján, hogy nekünk bűnbocsánatot és örök életet hozzon. Arra gondol Júdás, hogy majd Jézus Krisztus lesz az országnak a vezetője, mi pedig úgymond az ő miniszterei. És nem valósul ez meg, hanem azt mondja Jézus, hogy az én országom nem e világból való. Valamit elképzelt Júdás, és nem valósult meg, hanem teljességgel porba hult. És megint akkor, amikor Jézus Krisztusnak a fejét megkenik olajjal, akkor mit válaszol Jézus? Hogy az én temetésemre, az én halálomra fogják megkenni. És el tudom képzelni, hogy Júdásnál ez volt az utolsó csepp a pohárban. Érzi azt, hogy ez egy süllyedő hajó. Hogy Jézus Krisztus az én számításaimat és elképzeléseimet nem fogja beteljesíteni. Ha csak így gondolkodunk Jézus Krisztusról, mint aki számításainkat, emberi elképzeléseinket beteljesíti, akkor rossz az Isten képünk. Sok mindent megad. Sok mindent ígéretként elhelyez az életedben. De lesznek fájdalmak, keresztek, és lesznek olyan elképzeléseid, amelyek nem fognak megvalósulni. Júdás is lehet ezért is megtagadta Jézus Krisztust, mert csalódott, mert emberileg gondolt el valamit róla. És végezetül az utolsó, harmadik gondolat, amit még kiemelnék, az a befejező versnek a megfogalmazása, hogy tudnélik ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. És mivel kereste, ezért meg is találta. Tudjátok, ez mindig örök törvény, hogy amit intenzitással keresünk, amire ráesik a lelkünk, azt előbb vagy utóbb valóban meg fogjuk találni. A döntő kérdés mindig az, hogy milyen irányú a keresésünk. Ezzel bátorít az Úristen mindannyiunkat, hogy keressétek az Isten. Keressétek az ő igazságát. És ha Isten keresed, ha az igazságát keresed, akkor meg fogod találni. Ha keresed a keskeny utat, akkor el fogsz azon indulni. Ha viszont rossz a keresésed irány, akkor az fog majd beteljesedni az életedbe. Júdás is ezt kereste, az alkalmat, hogy mikor árulhatja el Jézus Krisztust. És ez meg is történt, megkapta ennek az alkalmát. Sokszor van az úgy, hogy magunknak ássuk meg a gödröt. És akkor, amikor már benne vagyunk, amikor lelki mélységben vagyunk, akkor sokszor az a rossz emberi reakciónk, hogy az eseményekre fogjuk, vagy a személyekre. Hogy úgy alakultak az események, vagy pedig a személyek belőttek engem abba a bizonyos gödörbe, és azért vagyok ott. És higgyétek el, nagyon sok olyan alkalom van, amikor nem az események, és nem a személyek, ezeknek az okozói, hanem mi magunk. Ha azt keresem, azt fogom megkapni. Sokszor van az úgy valóban, hogy rossz irányú a keresésünk. Rossz irányú a cél. Hogy igazából én nem tudtam ellenállni az italnak. Én nem becsültem meg a családomat. Én voltam az, aki kezemmel másfele nyúltam. És így válik egy ember részegessé, házasságtörővé, tolvajszívűvé. Amit keresünk, azt fogjuk megtalálni. Milyen irányú a mi keresésünk? Ez a döntő kérdés. Isten azt akarja ezen az Isten tiszteleten, hogy valóban jó irányba tájolódjunk be. Mert ha elindultunk a jó irányba, akkor abban majd megadja azt is, amire szükségünk van. Ha először őt keressük és az ő igazságát, akkor minden egyéb megadatik nekünk. Akkor tud nekünk szép, tartalmas életet adni, és akkor tudjuk, hogy ennek az életnek örökké való távlata van. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy figyelmeztetsz bennünket arra, hogy nincs tökéletes közösség és nincs tökéletes gyülekezet, hiszen Jézus Krisztus is kiválasztja a 12 tanítványt, és mégis annyi a gyarló ember közöttük. Annyi az olyan, aki elárulja, aki megtagadja, aki hitetlenkedik, vagy verseng. Te légy az Istenünk, aki felkészítesz bennünket arra, azért, hogy ne csalódjunk végérvényesen, és váltsuk egyik gyülekezetet a másik után, hanem hadd tudjunk szeretetteljesen, megértéssel, irgalommal és megbocsátással fordulni az ilyen emberekhez. És így tudjunk fordulni, Istenünk, azokhoz az eseményekhez is, amelyek talán bennünket a rosszba vinnének, de amelyben kérhetjük a Te oltalmadat és segítségedet. Köszönjük, Istenünk, hogy Te adsz nekünk erőt arra, hogy vigyázzunk és lelkileg őrködjünk, hogy júdásokká, árulókká ne legyünk. Ne engedd, Istenünk, hogy anyagiakban gondolkodjunk olyan kincsekről, amelyeket nem lehet pénzben kifejezni. Mert akkor, amikor így gondolkodunk, akkor mindig siralmas üzletet kötünk. Köszönjük, Istenünk, hogy így őrizhetjük emberségünket, becsületünket, hitünket. Ne engedd, Istenünk, hogy a pénz szerelme úrrá legyen a mi szívünkön. És ne engedd azt sem, hogy csak a számításainkkal jöjjünk hozzád. Hogy úgy viszonyuljunk, mint aki egy automata vagy, hogy amit kérünk, azt megad, de igazából a hálaadás, köszönet, az imádat elmarad a mi szívünkből. Kérünk, Istenünk, Te légy az, aki bennünket jó irányba vezetsz, azért, hogy amit keresünk, az valóban jó legyen, és az valóban beteljesedjék. Mert ha rossz a keresésünknek az iránya, akkor magunknak ássuk meg a gödröt, és annak mindig rossz, káros következménye van a mi életünkre és mások életére nézve is. Köszönjük, Istenünk, hogy ma is kész voltál üzenni, Te áld meg az elkövetkezendő napok alkalmait is. Hadd tudjunk egyre többen jönni és másokat is hívogatni ezekre az alkalmakra. Köszönjük, Istenünk, hogy tudhatjuk, nem tökéletes a gyülekezet, de kész vagy bennünket egyre inkább tökéletesebbé tenni Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hívunk és várunk mindenkit szeretettel a holnap esti istentiszteletre is. Hátul a perseinél vannak igei kártyák, nyugodtan lehet belőle vinni másoknak is. A 416. számú énekünknek mind a három verszakát énekeljük az ígére válaszolva. A 416. számú énekünk így kezdődik, ébredj alvó, hív a szóta. Thank you. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen.